Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hit elengedhetetlen érték, emelte ki 14. Leó pápa homíliájában az Úr megkeresztelkedésének ünnepén. Vasárnap a Szent Atya a Sixtus kápolnában mutatott be szentmisét, melynek keretében kiszolgáltatta a keresztség szentségét 8 kislánynak és 12 kisfiúnak, akik mind vatikáni alkalmazottak gyermekei. Beszédében emlékeztetett arra, hogy a keresztség az egyház egyetlen családjában egyesít bennünket. A pápa biztosította a szülőket arról, hogy az Úr szüntelenül kísérni fogja lépteiket. A Szent Atya elmondta, a gyermekek, akiket most karotokban tartotok, új teremtménnyé válnak. Amiként tőletek, szülőktől kapták az életet, úgy most megkapják annak értelmét is, hogy élni tudjanak a hitet. Kedves testvéreim, tette hozzá a Szent Atya, ha az étel és a ruha szükséges az élethez, a hit még inkább szükséges, mert Istennel az élet üdvösséget nyer. Párbeszédet és békét sürgetett Iránban, valamint a támadások befejezését Ukrajnában 14. Leó pápa vasárnap mondott beszédében. Az úrangyala imádságot követő beszédében a pápa hangoztatta, hogy figyelemmel kíséri a Közel-Keleten, elsősorban Iránban és Szíriában zajló eseményeket, ahol a tartós feszültségek számos ember halálát okozták. Szólt az Ukrajnában az utolsó napokban történt támadásokról, amelyek célpontja az energetikai hálózat volt, és amelyek, tette hozzá, a hideg télben elsősorban a civil lakosságot sújtják. A pápa újabb felhívást intézett az erőszak leállítása érdekében, valamint a békéért tett erőfeszítések erősítését szorgalmazta. A feltámadt Krisztust jelképező új pásztori keresztet, ferulát használt 14. Leó pápa január 6-ától a vízkereszt ünnepélyes megünneplése és a Szent Péter Bazilika szent kapujának bezárása óta. A pápai liturgikus szertartások hivatala magyarázata szerint a Szent Atya új ferulája, pásztori keresztje, amely az elődei által használt botok hagyományát folytatja, egyesíti a keresztre feszített Krisztus misztériumának és a feltámadás dicsőséges megnyilvánulásának hirdetését. A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak, a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk. Ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. Elsősorban nagyméretű férfi cipőt, bakancsot, akár munkavédelmi bakancsot, csizmát, valamint meleg kabátot, pulóvert, takarót és hálózsákot, továbbá sállat, sapkát és kesztyűt kérnek a szükséget szenvedőknek. A felajánlásokat a Szeretett Szolgálat Budapesten, a 3. kerületben, a Miklós utca 32 szám alatti hajléktalan ellátó központjában és a Battyányi téren, a BEM rakpart 28 szám alatti központjában 24 órán át fogadja. A Máltai Szeretett Szolgálat hajléktalan ellátó intézményei és önkéntes csoportjai a többi településen nyitvatartási időben fogadják a felajánlásokat, írták a közleményben. Jelenleg is másodfokú narancsriasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati ország részben, ezért aki teheti, ne induljon útnak az érintett területen, mondta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs sajtótájékoztatóján Budapesten. Mukics Dániel tűzoltó alezredes a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, Veszprém, Fejér, Pest és Komárom Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt. Végül az időjárásról. Az északkeleti tájakon több lesz a felhő, ott néhol hózápor sem kizárt, másutt ugyanakkor derült vagy gyengén felhős idő valószínű. Az északnyugati-nyugati szél némileg mérséklődik az éjszaka során, de még hajnalban is több helyen lehet élénk, így hófúvásra továbbra is számítani kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 14 és mínusz 8 fok között alakul. Ennél hidegebb a derült szélvédett tájakon lehet, főként délnyugaton és az északi völgyekben, ahol mínusz 20 fok közeli hőmérséklet sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn mínusz 9 és mínusz 1 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Somogyi Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma megismerkedhetnek egy Szent Istváni kovácssal és egy parádi üvegcsiszolóval is, és műsorunk végén pedig Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület kommunikációs igazgatójával beszélgetünk. Elsőként Lengyel László kovácsmestert kérdeztem.
Boldog új évet!
Mondtad, hogy van bőve munkád.
Igen, nem panaszkodom. Itt az évelején a szerződött munkáimból is kaptam elég rendesen, és volt még itt két úszókapu, az egyiket már megcsináltam, tegnap elvitték, a másikhoz meg majd holnap nem, de szerintem csütörtökön már hozzálátok, és akkor elkezdem csinálgatni azt is. Hát és akkor ugye a mai világban egy sem mester, akinek nincsen beragadt munkája, van itt vagy két kemencajtó, még majd azokat meg kell csinálni, de nyilván előre vesszük a nagyobb volumenű, a szerződött munkákat, ahol szigorúan kötbérrel sújtják az embert, hogyha nincs kész időre.
Kovács műhelyben vagyunk, de ez egy kicsit azt hiszem bővebb dolgot mutat. Mutattál nekem rugós kalapácsot, mondom, életemben nem hallottam, hogy mi ez. Tehát ez egy gép.
Igen, ez gép, van belőle három darab, van két kisebb, az úgynevezett egyes Ajax rugós kalapács, illetve ezek nem is Ajaxok, mivel ezt mind a hármat a Diósgyőri gépgyárban gyártották, ott a táblája is, tehát van kettő DRK 30-as típusú gépem, és van egy DRK 60-as, majd be is indítjuk, aztán megpróbáljuk a rádióhallgatóknak szemléltetni, hogy ez hogy működik. Hát ez egy régi, jó zsíros, egy lapos szíjhajtású gép, ahol van egy szabadon futó kerék, és egy villával húzzuk át a hajtott kerékre, a hajtott tengerre, amin van egy excenter, arra a lapos szíjat pedál segítségével áthúzzuk, és akkor a medve elindul föl-lejár, püföli a vasat, én megforgatom alatta, hogyha tudom.
Tehát akkor ez nem egy gépmúzeum, hanem itt működő gépekről van szó, amit szükséges használni. Én azt hittem, hogy elég ott ez a ülő, a kalapács, meg ott a kokszos rész, a melegítő.
De ugye, ahogy öregszik az ember, először fiatalon még úgy gondolja, hogy az övé a világ, aztán ő mindent bír, és akkor az idősebbek ellátják jó tanácsokkal, hogy majd később jó lesz ez az erő még fölkelni is. És az a helyzet, hogy 54. éves vagyok, bizony egy jó ideje már rászorulok a gépekre. Nem azért, hogy nem tudnám kézzel megcsinálni, de óriási segítség, tehát a nagy gép az már elég rendesen átbírja ütni az anyagot. Ez egy közel 2 tonnás gép. A másik, a kicsi, az 720 kiló, azt hiszem, hogy annyi van az adattábláján. És akkor a nagynak 60 kilós a medvéje, de majd beindítjuk, és akkor meghalljuk, hogy csörömpöl ez rendesen, meg oda is ver az anyagnak. Tavaly Tavaly előtt kezdtem rajta egy nagy munkát, egy budapesti cég keresett meg, és a volt magyar királyi pénzügyminisztériumnak a gótikus ablakaihoz kellett gyártanom közel 2 kilométernyi profilt, amit tőlem nyers állapotba, tehát kiegyengetett nyers állapotba vittek el, és azt az egészet ezen a nagyobb gépecskén püföltem le. Hát egyébként jól mondtad, mert egy kicsit gépmúzeum jellegű, ezek már nem mai gyerekek, ezek az 50-es, 60-es években készültek, megfelelő karbantartással a mai nap igényeit is kielégítik. Változik egy kicsit a kovács szakma, modernizálódik, de amit én csinálok, az ahhoz ezek a gépek elég. Van még egy golyósprésem, volt belőle azt hiszem, hogy 5 darab, de fölöslegesnek tartottam annyit, eladogattam, de mindig veszegettem, és akkor próbáltam a legjobbat megtartani. Aztán vannak még itt fúrógépek, van egy nagyoszlopos fúrógépem, egy kisebb, meg egy asztali fúrógép, hát meg nyilván a rengeteg kéziszerszám van, kovácsüllőm van, vagy sok darab, és ami még nagy presztízs, ami ott le van takarva, illetve rá van pakolva most minden, az az úgynevezett lyukasztólap, tehát ezért meg vannak veszve, holott ez már kovácsok, kovácsberkekbe. Viszont ez a modern világban egy kicsit funkcióját vesztette, mert tehát a lyukakat még használjuk a tetején, különböző lyukasztásokhoz, aztán a lyukakat felbővíteni, dornizni, viszont az oldalán a profilok azokat már nagyon-nagyon ritkán. Ezeket valamikor régen arra használták, hogy különböző profilú acélokat ütöttek le benne, amíg ezek nem voltak kereskedelmi forgalomba kaphatók.
Az ember a kovácsot úgy képzeli el, ez a két eszköz, meg a kalapács a harmadik, meg hát a csomó vas, meg állandóan meleg, meg a fogók, stb. Régen a kovácsoknak hatalmas nagy sikerük is volt, meg szerették is a kovácsokat, elfogadták olyannak, mesterembereknek, akik a faluba, meg hát még a városba is, ahol kellett, ott voltak és tettek mindet, fogat is húztak, sőt, ugye Gretna Greenbe még esketett is a kovács, tehát azért misztikus egy kicsikét az embereknek, már akkor, amikor az a kovács teszi a dolgát, és nagyon nagy elismertséggel, mert ezt említettem is. De gondolom, ezt a történetet te jobban tudod, mert amikor elvállaltad, vagy vállaltad, hogy kovács leszel, akkor bizony utána is néztél.
Tehát akkor még fiatal fejjel nem igazán, de azóta folyamatosan olvasok utána, mindig próbálja magát az ember fejleszteni. Hát igen, valamikor a falusi kovácsműhelyek, meg a városokba, például mezővárosba, mint Mezőkövesd, tehát ilyen tized gazdaságok is voltak, 4 tized gazdaság volt, ahol különböző gazdák összeálltak, társultak, építettek egy kovácsműhelyt egy központi helyen, és tehát kovácsot fogadtak, mindig egy évre fogadtak fel egy kovácsot, aztán a következő évre vagy maradt, vagy azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem voltunk elégedettek a szolgálatával, őt nem, majd keresünk másikat, de egy évig köteles volt ezeknek a gazdáknak dolgozni. Dolgozhatott másoknak is, hogyha erejéből tellett. De igen, mint például Pista bácsék, Galambos Pista bácsék, az én volt szeretett mesterem, ők nem voltak ilyen közösségi kovácsok, ők egy kicsit jobb helyzetben voltak, viszont több könyvben, szakirodalomban utána lehet olvasni, hogy úgynevezett ilyen konvenciók voltak, és azt aratáskor menni kellett beszedni. Nem fizettek a kovácsnak, hanem aratáskor fel volt írva a strigula, hogy nem tudom, 10 mázsa búza, 5 mázsa búza, és akkor a kovácsoknak menni kellett. Nem mindig fogadták őket nagy szeretettel, de...
Ja, amikor vitte a konvenciót.
Igen, amikor vitte a konvenciót, de muszáj volt kifizetni, mert a következő évben is rá voltak szorulva. Hát ugye az iparos emberek megbecsült tagjai voltak egy paraszti társadalomnak, vagy egy kisvárosnak, vagy egy akár egy nagyobb városnak is. De ugyanígy a bőrösök, tehát mindenkire el lehet ezt mondani.
Ugye változtak az idők, a mezőgazdaság úgymond visszaszorult, legalábbis azon a szinten, hogy a kisgazdálkodók, a parasztoknak már nem kellett, a TS-ek pedig, hát ők pedig alkalmaztak embereket, de úgy valahogy vége lett a kovácsságnak abban az időben. Még nem volt becsülete, patkolásra már nem volt szükség. Jött az etor, a traktorok, minden. A modern világban még a traktoros nő is ott volt, nem kellett már férfi se, akit élezi az ekét, vagy pedig hát patkol, vagy megpróbálja összekalapálni azokat a dolgokat, amik szétmentek, kerék, stb. Ugye annyi minden volt, ami az ember nem tudta megcsinálni szerszám nélkül sem, meg amúgy sem, mert nem értett hozzá. És akkor te is elmentél Rugó Kovácsnak.
85-ben végeztem az általános iskolával, és akkor 85. szeptemberében én a Miskolcon a Gábor Áron Kó és Öntőipari Műszaki Szakközépiskolába kezdtem. Szüleim idősebbek voltak, lehet, hogy nem néztek úgy rám, és akkor én azt szépen ellinkeskedtem, a szabad ilyet mondani. És a volt osztályfőnököm mondta, hogy fiam, mit akarsz csinálni magaddal? Gondolkozz már. És akkor mondtam neki, hogy voltunk mi gyakorlaton itt az iskolának, elég egész jól felszerelt a műhely volt, volt egy kis kupolókemence is, meg tehát sok minden anyagvizsgálathoz, nagyon sok szakítógépek, ilyen törőgépek, mindenféle fajta szerszám megvolt. Ezeket tanultuk, illetve tanulni kellett volna, és utána volt kovácsolási gyakorlat, és ez nekem megtetszett. És utána néztem, hogy Miskolcon még akkor a százaszámú Pataki István szakközépiskolai és szakmunkás képző intézetbe volt kovácsképzés, és én oda átjelentkeztem. Átvettek, és én ott végeztem, mint 208-as számú, tehát gyakorlatilag ilyen ipari vagy általános kovács, én ott végeztem 90-ben, tehát én nekem 5 évig tartott a középiskola, de oda a kohóiparit is szerettem, ott nagyon jó volt a társaság, viszont a szakmailag én úgy éreztem, hogy a százasba teljesedtem ki, tehát az az én pályám. És nem,
ez Diós Győri, ugye?
Ez Diós Győrbe, igen, ez Miskolc Diós Győrbe, ez a hatos kapuval, a vasgyárnak a hatos kapujával pontosan szembe volt a mit a műhelyünk, és a szódáért bejártunk a kohászatba. Nagyon szerettem egyébként azt az iskolát, két nagyon jó szakoktatónk volt, meg is említem név szerint őket, Szarka Miklós szakoktató úr, és Fekete János szakoktató úr, akik azon voltak, hogy az oda került gyerekek megtanulják a szakmát. És akkor ott az iskola az komoly termékeket gyártott, mert hát most így típusra nem tudom, EAN 1-es vagy valami ilyesmi esztergákat gyártottunk, de úgy, hogy én olyan osztályba jártam, mivel a Kovács osztály is elég kis létszámú volt, tehát a hengerészek, az öntők, és érdekes, mert a mintakészítők azok fával dolgoznak, tehát a humán meg a reál tárgyakat együtt tanultuk, viszont a szakmai órásra külön szedtek minket kis létszámú osztályokba. Ott a tanulók öntötték az esztergáknak az ágyát, mindent, és akkor sose felejtem el, ott az iskola udvaron fel voltak címkézve, hogy ezt ebbe az évben öntötték, öregítették az öntvényeket, tehát csillapították bennük a feszültséget. Több évig ott álltak a tél, a nyár, a hideg, a meleg megdolgozta őket, és utána kezdték megmunkálni. Ezekhez a feladatokhoz, meg a hát csőfogókat csináltunk, tehát igazából ipari tanulókorunkban mi nagyon, nagyon sok hasznos dolgot megcsináltunk.
csodálkozok, hogy hát Szent István azért nem a legvasasabb vidék, tehát hogy is kerülhettél oda. Oda csábítottak véletlenül, vagy pedig hát nem nagyon szerettél tanulni, és ezt ajánlották, hogy itt nem kell tanulni annyit, de kell dolgozni.
Mármint Miskolcra? Hogy kerültem?
Nem, a vasasokhoz.
A vasasokhoz?
A kovácsokhoz.
Hát a kovácsokhoz úgy kerültem, hogy tehát onnan kohász tanulónak mentem. Aha. Tehát a kohóipari szakközépiskolába jelentkeztem, oda felvettek.
De most én azt nem értem, mert én mondjuk Petneházán voltam, ott is földműves dolgok vannak, Vas Kisvárdám ott legközelebb, de eszembe se jutott volna, hogy elmenjek ilyen vasas tanulónak. Diósgyőr vonzott.
Az a helyzet, hogy nekem fenn a Vargahegyen laktak a édesapámnak a nővérék, a nagybácsi, a édesapámnak a sógora, ő hát valami a digébe volt valami csoportvezető, és akkor mindig ott mentünk a vasgyáron keresztül, ott jártak a buszok, és akkor én tátott szájjal néztem mindig, sőt a Vargahegyen, ahol én mindig, hogy felmentem, ott van egy pont a Martinász utca végén volt fent a dombtetőn egy bunker, és felmentem, és leültem a dombra, amikor ott voltam náluk nyáron egy hétig, és onnét tátott szájjal figyeltem a vasgyárat. Tehát engem mindig vonzott ez, talán csak akkor nem, mikor középiskolás voltam, de azóta is nagyon sokszor előszedem a középiskolás könyveimet, a vasgyártást, az acélgyártást, mindent átnézegetek. De hát szerintem, hogy valaki tudja a szakmáját, ezekhez azért az alapok kellenek, mint a házat se a tetővel kezdjük építeni, illetve megmester azzal kezdte, de meg is láttuk, hogy mi lett a vége, hogy akkor is leverték a cégérét szegénynek.
Szóval akkor végül is mégiscsak ezt választottad, mert úgy gondoltad, hogy nem hiszem, hogy azzal foglalkoztál, hogy ebből meg lehet élni, hanem az, hogy gondolom szeretted a vasat, meg a formálást.
Igen, tehát az, hogy az ember a képlékenyé teszi ezt a rideg anyagot, a kovástűz segítségével, és akkor kalapáccsal, különböző szerszámokkal szépen elkezdi alakítani, ez úgy megragadja az embereket. Utána persze nyilván, mikor ezekből az ipari dolgokból tovább léptünk, akkor az alkotása, a rajzolás, tehát megtervezni dolgokat. Tehát most is a tagja vagyok én a Magyarországi Kovácsműves Szének, sőt, most már látómestere vagyok, és szokott lenni évente egy-két kurzus, és most két évben, de szerintem ezt is elmondhatom, Borbé Károly művész tanár úr egy győri, nagyon-nagyon jó pedagógus, rajzpedagógus, de festőművész, ő szokott eljönni hozzánk, és egy-egy témakört meglovagolunk. Először csak a perspektivikus ábrázolás, aztán tavaly melyen kis növényeket kerestünk, és a tárgyalkotást, tehát ezt megrajzoltuk, mindenki tovább gondolta, és akkor kovács tűzből megformáztuk, ami nem pont olyanra kellett, hanem mindenkinek a fantáziájára rá volt bízva, hogy mit szeretne. Én egy margarétás gyertyatartót, egy nagyobbat csináltam, de született egy nagyon, nagyon különös munka. A Molnár Peti barátom Debrecenben, ő egy ilyen pici tuja levelet fölnagyított, nagyítóval megnézte, azt lerajzolta, és olyan dolgokat látunk egy nagyítóval, amit szabad szemmel észre se veszünk. És nagyon, nagyon jó kis motivum jött ki belőle.
Ugye ez már nem az az igazi patkoló kovács, hanem disznő kovácság, meg hát nem csak a disznőt, hanem sok mindent kell. Elkészítettek egy kerítést, vagy egy ablakkeretet, vagy bármi más, de díszítitek is legtöbbször, ha van rá idő, meg pénz.
Igen, a patkoló kovácsok, ők most már hát teljesen más tanulnak. A modernkori patkoló kovácsok nem olyanok, mint a régi patkoló kovácsok, tehát ezek ők már művészek és félig állatorvosok. Nekem van egy nagyon jó barátom, a Pródán Norbi, ő is debreceni, és teljesen máshogy dolgoznak, mint a régiek. Nyilván nálunk is változnak az elképzelések, de a mi technológiánk, a díszműkovácsolás, ez sokban nem változik. Ja, és tehát a patkolókovácsok most már más egyesületbe is tömörülnek, ők a MAPE, tehát a Magyar Patkolókovácsok Egyesületébe tömörülnek, és nagyon-nagyon komoly komoly szakmai képzéseken, kurzusokon vesznek részt, Európába jönnek, mennek ide-oda, és állatorvosi egyetemekkel karöltve képezik őket, mindent tudnak a lóról, a lólábáról, de ahogy a technológia fejlődik, meg a technika fejlődik, ők is nagyban fejlesztik magukat. Hát meg nyilván mi is, tehát próbáljuk, illetve hogy beszéltünk már erről egyszer, hogy voltam egyszer egy ilyen kovácsversenyen, és a Zalaszent Balázsi Takács Pista bácsival csináltak egy riportot, és kérdezték tőle, hogy ön szerint hová kellene fejlődni a kovács szakmának, és Pista bácsi azt mondta, hát szerintem vissza. És akkor nézelődtem, hogy mit mond ez az ember. Gondolkodtam egy negyed órát, és rájöttem, hogy igazat mond. Mert olyan technológiákat felejtünk el, amiket nem volna szabad. Főleg a díszműkovácsolásban. Hozzátartozik az is, hogy a vasgyártás is megváltozott, tehát másképp kell bánni ezekkel az anyagokkal, ezekkel a szilíciummal hengerelhetővé tett anyagokkal, mint például egy régi anyaggal, amiben még nem raktak szilíciumot, és teljesen más technológiával gyártották. Máshogy nyúlik. Elsősorban a kovács hegesztéseknél van szerepe, meg lehet hegesztelni ezeket is, de a régiek azok komolyabbak voltak. Mondok is erre egy példát. Voltunk szintén a Magyarországi Kovács Műves Cével egy kurzuson, ahol a juhászkampókat tanultuk, és ott a Hajdú Böszörményi Szekeres Anti barátunk, ő volt a kurzusvezető, nagyon-nagyon körbejárta a témát, és mondta, hogy van olyan szikszai nevű emberke, balmazújvárosi kovács volt, ő nagyon sok kampót csinált, és azonosították is a nevével, hogy szikszai kampó, egy bizonyos típusú juhászkampót, és volt olyan szikszai kampó, ami 16 darab vasból volt össze kovács tűzi hegesztve, és úgy volt utána kikalapálva. Ez két dologra utal, hogy akkor még jól kovács hegeszthető anyagok voltak, a másik meg, hogy az, hogy nincs egy vasa se, az arra utal, hogy tehát a pici darab vasnak is értéke volt, főleg a háború után.
Keresgéltem, azért utána néztem egy picikét, születésszép, stb., meg a helyszín, és láttam ezt a vasból készült juhászkampót. Hát én azt mondtam, hát ilyen nincs, hát az nem bronzból, vagy részből készítették, hát azt használták, de akkor ez olcsóbb volt, vagy pedig ez azért volt, hogy megmutatni a mesterséget.
Praktikusabb volt. Egy kicsit az anti által összegyűjtött anyagra úgy visszahivatkozok, hogy régen még a racka juhokat tartották, tehát a racka juhnak a gyapjából nem tudtak csak ilyen durva posztót előállítani, és a Mária Terézia idején kezdték ezeket a merinói juhokat behozni, vagy a finomabb gyapjas juhokat behozni. Igen, nem, csak nagy gondot okozott a pásztor embernek, azt elkapni. A raszkának megfogta a szarvát, elkapta a nagy szőrét, csak hogy ennek nem tudta. És akkor elkezdték ezt fejleszteni, és igazából a juhászkampók, tehát fából is készültek nagyon sok helyen, de a vasból készültek a munkakampók, tehát azt használtam mindennapokban, és a részből készült kampók, ma is öntenek egy páron még, azok voltak a vásári kampók, tehát azzal jártak a vásárba, a rendezvényekre, az ünnepélyekre a juhász emberek.
Mert hát a díszkampó.
Az volt a díszkampó, igen, tehát az, ha van, aki használja mai napig is, többféle vaskampó volt a szikszai kampó, van a geszti kampó, ami a geszti kastélyra utal, ott volt egy Pertót nevű emberke, ilyen gépészkovács volt, azt ő csinálta, aztán van a péntek kampó.
Nem Borsod, bocsánat.
Tehát ott lenne a viharsarok környékén, tehát valahol közel a román határhoz ott van ez a... De most láttam több helyen ilyen reklámokban, hogy a kastélyukat felújították, és akkor biztos, hogy nagyon szépen nézhet ki.
Elhangzott riportunkban Lengyel László Szent Istváni kovácsmestert hallották. folytatjuk műsorunkat Parádon egy üvegcsiszolónál, Gál Istvánnénál.
Tetszett mondani, hogy ólom kristály, igen, tehát az azt jelenti, hogy
az üvegben ólomoxid van. Igen.
És itt a Parád sasvári gyár megszűnt már.
Az már megszűnt külföldről.
És akkor külföldről kell hozni.
Ezeket, de itt tanultuk különben a szakmát a Karácsasváron.
Többen is vannak, gondolom.
Igen.
És
igen.
Egyébként úgy rendelik meg, hogy milyen formát, és akkor abba készítenek.
Igen. És abba csiszoljuk. De parádi motívumokat.
Ja, értem, akkor megvannak a motívumok, igen, is, de igen. Egyénileg nem?
Persze, egyénileg is, hogy ne tervezgetjük. Igen, a vázákat is megtervezzük, ugye mindegyik más mintára van. Van gravírozott, nagyvadas, erdei vadak. Ezek, amik ugye a savazás után vannak vele gravírozva.
Na, ezt nem értettem, a savazást.
Minták. A fényesítjük savakkal.
Ja,
fény, attól ilyen csillogó. És ugye az ólomkristálynak a hangja, ugye, ettől az ólomoxidtól ilyen szépen.
Szilveszterkor ilyen melkert kocsikani,
igen,
ugye?
Igen, így van.
Mikor tetszett tanulni?
8. után.
Szakmunkás
képzőbe, és azóta csináljuk, és ugye 71 éves elmúltam.
Csak az a csoda, hogy tulajdonképpen olyan motivumokat csiszolnak bele, amelyek hát ugye parádi.
Igen, parádi motivumok, igen. A forgócsillag, ja, az a neve, bakarácsillag, meg aztán úgy egyénileg is úgy mintát megtervezzük, és úgy csiszoljuk. Tehát ez is gravírozott is, és egy nagyon dús minta.
Más nem készítik, mert amikor itt voltam...
De van Sasváron is egy csiszoló.
Igen, akkor igen. Nagyon régen voltunk itt a kollégáimmal, igen. akkor...
Hát egy tudom. Sajnos már meghalt közülünk, akik itt közelbe voltak.
És amit kapnak, vagy pedig megrendelik?
Nem lehet rendelni, amit kapunk, igen, igen. Most már nehéz, igen, a beszerzése.
Tehát akkor mondta, hogy Szlovákiából hozzák.
Igen, igen, Csehországból is rendelünk.
Ja, Bohémiától,
igen. Igen, így van.
Van még rá kereslet itt? Hogy eladni?
Hát nem túl sok, de azért van, aki szereti. Inkább a középosztály idősebbek, ők értékelik. Mert fiatalok már inkább ilyen modernebbeket, ilyen sima, csak sima, de ugye kristály. Meg aztán ilyen olcsóbbakat is készítünk gravírozással, motivumokat, ilyen mátrai nagyvadakat csiszolunk rá, madarakat, mindegyiken más van, és akkor meg lehet különböztetni, hogy kinek melyik a pohara.
De amúgy, hogyha bárhová elmegy a világban, és lát ilyeneket, megismeri a sajátját?
Hát megismerném, de nem nagyon megyünk, úgyhogy...
Hát jó, hát itt dolgozni nem kell.
Igen, meg hát nem is szeretünk úgy külföldre.
Hát meg látom azért, állandóan nyitva van.
Igen, itt lakunk, aztán be lehet jönni a mintatermet megnézni.
Ja, ez a mintaterem, és akkor igen, a csiszoló műhely
az... Az meg itt a portán.
Porosabb egy kicsit, vagy az nem?
Hát hogyne egy kicsit, igen.
Azért igen. Annak van pora.
Persze, igen.
A szerszám azért kell hozzá.
Hát kell.
Nem olcsó
kell.
Az se.
Nem, bizony. Gyémánt korongok. Kisebb, nagyobb, durvább, szemcsanottságú, úgyhogy...
És géppel?
Géppel, jön. Persze, géppel.
Na most hogy van az, hogy fogom, van itt egy... Hoppá, jönnek. Na, jönnek akkor, hál' Istennek. Szomszéd is, hát azért élet zajlik, rendesen. Egy készlet, ez a 6-os általában úgy szokták
igen,
menni.
Általában, de van, aki egyet is vissza, van belőle több.
Ja, értem, hogy a...
Emlékben, vagy írott rá valami nevet, vagy ilyen évszámokat, egyebeket.
És melyek a legnépszerűbbek a pezsgős poharak?
Hát ez a hány ember annyi félét. Van, aki a pálinka, azt hiszi, ja, azt viszi. Hát. Igen.
Az a
igen,
kicsi?
Igen. Igen,
melyiket nehezebb? Mindegyiket egyfonva nehéz csiszolni?
Hát a gravírozások az egyedi, az csak a férjem csinálja ezeket a madár meg állatmotívumokat.
Akkor együtt is dolgoznak?
Együtt, persze, együtt is.
De úgy, hogy egyszerre a műhelybe?
Úgy is, olyan is előfordul, de legtöbbet inkább a férjem csinálgatja már.
Mondjuk együtt dolgozni a feleségkel, nem mindig a legjobb.
Mi szeretjük, jó.
De nem vesznek össze rajta, hogy...
Nem.
Ezt elrontani...
Nem, nagyon nem lehet. Mány év után 55 éve dolgozunk.
De tulajdonképpen azért akkor más lesz belőle, hogyha a motivumban valami...
Hát akkor más variálunk belőle, hogy igen.
De egyébként az anyag az egyforma minőségű?
Nem, ezek üvegek, ezek keményebb üvegek, amiket gravírozunk állatmotívumokkal. És ugye a ólomkristályt pedig csiszoljuk, meg fényesítjük.
Ja, a fényesítést azt mondta, hogy lemossák valamivel.
Igen, igen.
És ha itthon dolgoznak, akkor mondja, nem mennek sehová, hát azért gondolom, hogy még fiatalok voltak, addig járkáltak.
Hát persze, hát most is elmegyünk néha egy kis fürdésre, pár napra, gyógyvízre, azért kell az ízületeinknek, meg a kikapcsolódás csak kell.
De tulajdonképpen azért már fiatalok nem nagyon fognak ebbe bele, ugye?
Nem, nincs sajnos utánpótlás, nincs.
Nincs, ugye?
Nincsen, ugye, hát a tanulóképzés nincs, gyárak megszűntek, és kihaló félbe lesz a szakma.
Hát akkor ez múzeális érték lesz egy pár évtizeden belül.
Hát igen.
Mi kell még a csiszoló koronkon, meg a gépen kívül ehhez az alapanyag, a szaktudás, és még...
Türelem.
Oh.
Türelem, meg szeretni kell, ez csak így lehet csinálni, ha az ember szereti.
Így egymástól tanultak egyébként? Nem a férjétől, hanem a...
A üveggyárban. Persze, ott egy mester tanított bennünket.
Aha.
Egy mester 3 évig, aztán utána brigádokba. Igen, brigádokba dolgoztunk.
De ott bent?
Ott bent a gyárba, igen. Délelőtt, délután, 2 műszakba, aztán 82-ben jöttünk. Uh-huh. És azóta idehaza csináljuk.
Mit? Kinlaszt hátat vagy szemet?
Hát ez mindent igénybe vesz. Ujjainkat, ízület, hideg víz jön rá, ugye, hogy lekösse a port. Akkor ugye a gerinc, a rossz testtartás, a szemünk is, ugye, mert azt meg nagyon-nagyon figyelni kell, nagyon nézni.
Tehát akkor a gyógyvíz jó rá.
Az jót szokott tenni, igen. Csodál, nem tesz, de azért jó.
Természetbe sétálni egy kicsit.
Így van, pontosan.
Azért csodálatos hely ez a
barát. Igen.
De tulajdonképpen akkor, akik megtanulták, soha nem felejtik el.
Hát az így van.
Egyre gyakorlottabbak lesznek.
Így
de
van.
Mellette pedig, hát ugye fiatal korban gyorsabbak voltak, nem? Vagy nem? Most nem attól függ.
Hát ez nem lehet úgy mondani, hogy gyorsan, ez szépen kell türelmesen csinálgatni.
Hát én már nem fogok vele megtanulni, meg hát nem is érdemes már annak, akinek nincs ilyen fajta képessége, mert akkor egyénileg találnak ki motivumokat is, és hozzáteszik a tanultakat.
Így van.
Előre egyébként leszokták rajzolni, vagy már nem?
Hát csak jelölő vonalakat, hogy pontos legyen a minta, a többit aztán már úgy.
Milyen mélységre kell bele csiszolni?
Hát, hogy ki ne rukadjon, azt kell érezni, hogy nehogy túl csiszolódjon.
Tehát a vastagság megvan.
Igen, és akkor azt kell érezni, hogy milyen mére kell.
De én nem érezném meg biztos, ugye?
Hát egyből nem biztos. Igen.
Vagy párat elrontanék.
Hát eleinte így van ez mindenkinek.
Gyerekek esetleg?
A fiú megtanulta, de nem dolgozik velünk.
Hát mert gondolom, hogy...
Hát két családot nehezen tart el azért.
Tehát nehéz az.
Ő is fiatal kell neki. A több pénz meg... Hát na... Így alakult.
De egyébként nem csúnya település ez a
parád.
Ez a kristály út pedig hát egyforma, vagy tudom én, a 70-es években épülhettek.
Igen, így van.
De
akkor.
Ezek nagy házak az azt mutatja, hogy nem a legszegényebbek voltak itt.
Hát abban az időben, hát üveggyárnál elég jól kerestünk. 5000 forint akkor az nagy pénz volt. És akkor építkeztünk.
Hát pedagógusként akkor mi 2200-al kezdtünk, akkor az...
Hát igen.
Picit több volt.
Igen.
Egyébként úgy eltetszik beszélgetni az emberekkel?
Hát igen, egy kicsit. Sokáig
mert
nem,
jó, mert
azért...
Mert most nehezen vette rá magát, hogy néhány
igen,
szót mondjon, de egy kicsit, mert jönnek...
Persze.
Olyan gyakran nem jönnek, gondolom, de azért, ha jönnek, akkor...
Így van.
Gál Istvánnét hallották Parádról,
az üvegcsiszolás rejtelmeiről. Végezetül Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kommunikációs igazgatójával beszélünk. Mondjam azt, hogy boldog új évet, úgy kezdjünk?
Lehet júniusig, lehet mondani, nem? Tehát hogy mik a szokások?
Mondtad, hogy egy jó pár riportod már volt. Miért kapkodnak utánatok? Fontos dolgokat tudtok úgy az embereknek közölni, vagy pedig hát az is jó, hogyha érdekes?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ha őszinte akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy én lennék a világon a legboldogabb ember, de Magyarországon mindenképpen, hogyha évente 3 riportot se tudnék adni. Mert ez azt jelenteni, hogy annyira rendben van a környezetünk, hogy nincs miről beszélni. Ugye arról nem beszélgetünk, a média nem számol be, hogy ma Magyarországon itt felkelt az ágyból 8,5-9 millió ember, elment óvodába, iskolába, munkahelyre dolgozunk. Ugye mindig általában csak a rossznak van hírértéke. És sajnos hát azt kell látnunk, hogy mi vagyunk az emberiség történetében, mondjuk a 250 ezer éves történetre gondoljunk, az első olyan generáció, vagy 2-3 generáció, aki szembesül azzal, hogy az eddig megszokott jóléti társadalmunk, a modern világunk milyen óriási bajban van, de nem egy aszteroida miatt, mint anno a dínoknál, hanem a civilizációs ártalmaink mostanra értek el olyan szintet, hogy tovább így már nem mehet a dolog. Pont ezért van ennyi riportom, mert a csapból is már ez folyik, hiszen a mindennapok szintjén érzékeljük, ugye, hogy ugye a klasszikus, a meteorológusoktól, hogy nincsenek évszakok. Tehát változik a világunk, a mindennapokban ezt érezzük, és hát azért tudunk erről ennyit beszélni, mert szakmailag megalapozott módon nem csak azt mondjuk, hogy hol van a probléma, hanem mindig alternatívát is kínálunk az embereknek, közösségi szinten, illetve az otthon, a munkahely szintjén is.
Magyar Madártani Természetvédelmi, tegyük hozzá, egyesület, 50 esztendős. Ez azt jelenti, hogy ez alatt az 50 év alatt csak megbecsültek valamennyire benneteket, hiszen hagytak működni. Most is hagynak, de nem is ez a probléma, hanem a környezettel való gond az a probléma. Persze pénz kellene több, minél több, de azért
Ti vagytok az az egyesület, akiben megbíznak nagyon sokan, hogyha jól tudom, nem akarok olyanokat mondani, ami nem igaz.
Ugye nyilván természetvédelmi, madárvédelmi szinten nyilván ez így van, de hát ez nagyon sok szervezetre, különösen nagyon sok civil szervezetre mondható el. Mindenki fel tud sorolni mondjuk olyan segélyszervezetet, magyart is, aki ugye mindig ott van, amikor bárhol a világon valamilyen természeti, környezeti katasztrófa van, és ott vannak egyből azok a szakemberek. Ugyanúgy bízunk, mit tudom én, a tűzoltókba, stb. És még sorolhatnám. Ugye nagyon érdekes kérdés, hogy fölteszik a kérdés, hogy mennyiben más a helyzet, és mennyiben ugyanaz. Nagyon más a helyzet, és tök ugyanaz. Ugye nagyon érdekes, hogy amikor a Madártai Egyesület 74. január 6-án megalakult, az egyik fő indok az volt, hogy hát kezdtek eltűnni Magyarországról például a parlagisas, a kerecsensolyom, a rétisas. Volt belőlük, talán ismertek maximum 10 párt mindegyikből. Na most, hogyha megnézzük a mai helyzetet, akkor mondjuk a 10 pár rétisas helyett költ Magyarországon 300 pár, a 10 pár kerecsensolyom helyett költ olyan 180-200 pár, és a 10 pár parlagisas helyett tavaly költött 440 pár. Tehát akkor mondhatnánk azt, hogy hát akkor a Madártai Egyesületnek nem jó, mert nem lesz még 50 éve, mert hogy minden meg van mentve. Igen ám, csak hogy ami 74-ben nem volt gond, Mezei Pacsirta, cigány csalán csúcs, és még sorolhatnám, a házi veréb, mezei veréb, az ma óriási bajban van. Tehát megmentettük összefogással, lakossággal, döntéshozókkal, nemzetközi partnerekkel összefogással, megmentettük ezeket a nagy ikonikus zászlós hajófajokat, és közben a természet egésze került már bajba, és most erre kell koncentrálni. Tehát például ugye óriási kihívás, tehát nagyon könnyű, idézőjelve az embereket megszólítani a csodaszép kerecsensólyommal, meg a parlagisassal, vagy a gyönyörű kékvércsével, szalakótával. De amikor bajban vannak a rovarok, meg a hüllők, meg a kétéltűek, amik között nagyon sok az úgynevezett nem szeretem állat, tehát sikoltozva menekülnek az emberek, és vagy agyon is verik ezeket az állatokat, és akkor el kell magyaráznunk az embereknek, hogy figyeljetek, ha ezek nincsenek, akkor nem lesz élelmiszerbiztonságunk. Ez szakmailag óriási kihívás, és hihetetlen élmény. Ugye félünk például a darazsaktól meg a méhektől, mert nagyon fájdalmas szúrások van. És az egyik legjobb, legelképesztőbb természetvédelmi eszköz a Méhecske Hotel. És most már közel 10 éve kampányolunk mellette, szerintem sok 100 000 Méhecske Hotel van az országban, és elképesztő élmény azt megtapasztalni, hogy az emberek elkezdték ezeket a nem szeretem állatcsoportok képviselőit is érteni, kedvelni, segíteni. Ugye itt nem arról van szó, hogy mindenki csókoljon varangyosbékát, senki ne csókolgasson varangyosbékát, mert nem lesz bele herceg vagy hercegnő, de ez egy óriási kihívás. Tehát ez az érdekes a Madártai Egyesület életében, hogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba belépni, de ugyanannak a folyónak a medrében dolgozunk. Tehát a feladatok nagyon mások, és egyébként meg bizonyos szempontból pont ugyanolyanok.
különböző védelmi programokat folytattok, és hát mondjuk azt, hogy sikeresek is, ugye a kékbircse, vagy nem is tudom, hogy
szalakóta, a túzok sorolni lehetne, persze.
És még sok más kígyókkal való törődés is nagyon fontos, és ezeket úgy meg is kapjátok érte talán-talán úgy az elismerést azoktól, akik foglalkoznak vele. De mindennel programba lehet csak foglalkozni. Csak akkor lehet ezt úgy tenni, hogyha oda megyünk, és azt mondjuk, mi erre költünk, ezt csinálja az egyesületünk, és akkor ezáltal jobb lesz. Hát itt kéne, ugye, az első dolog, hogy az iskolákkal kezdeni, vagy az óvodával, vagy mi?
Nem, a felnőtt emberekkel kell. Ugye ez egy klasszikus elképzelés, hogy akkor menjünk és neveljük meg jól a környezeti, neveljük meg az ovisokat, meg az iskolásokat. Most elállok egy titkot. A földbolygót nem az ovisok és az iskolások teszik tönkre. Tehát alapvetően ez a fenntarthatóság pedagógia egyik alap állítása, hogy az élethosszígtanulás és az, hogy a felnőtteket is meg tudjuk szólítani. Ugye nekünk az egyik fő feladatunk, hogy a ma döntéshozói, de itt nem csak a politikusokra gondolni, amikor én bemegyek a boltba, amikor otthon engedem a csapból a vizet, én minden esetben döntést hozok. Tehát nekem a felnőtt embert, a ma döntéshozóit kell megszólítanom. A programok nagyon fontosak, de nem ezek az egyedüli megoldások. Ugye amikor az Európai Unió mondjuk egy 5-6 éves programra idead mondjuk 300 millió forintot, vagy 2 milliárd forintot, akkor abból mi például kommunikációt is tudunk folytatni, tehát például én is kapok fizetést, és akkor tudunk beszélni egyebekről. Ugye szerintem a Madártani Egyesület, hogyha a társadalom egészét nézzük, akkor szerintem a Madártani Egyesület talán legfontosabb program jellegű tevékenység, az a Madárbarátkert program, aminek ugye az 2002-ben indult, és ma már több mint 10 000 regisztrált partnerünk van, és ezek között most már lassan 2 000 felé közelít az óvodáknak és az iskoláknak a száma. Ugye lehet védeni kerecsensolymot, meg rákosi viperát, a szakemberek ott védik is, őrzik is, és dolgoznak, és kutatnak benne, de nem lehet az ország lakosságát mindenkit odavinni a rákosi vipera központba, Kumpeszére, bár egyébként jó lenne, ha mindenki egyszer eljutna. Ugye a mindennapok során kell nekünk alternatívát mutatni az embereknek, de nem azt kell nekünk súlykolni az emberekbe, hogy mindenki legyen Assisi Szent Ferenc, adja el a vagyonát, és adja oda az állatoknak. Ez így nem működik, mert nem hangyák vagyunk, hanem emberek. Nekünk az a célunk, és az a munka eszközünk, és a módszerünk, hogy alapvetően az embereknek mi örömet adunk. Tehát azt mondjuk neki, hogy figyelj, tegyél ki, egész évben működtess egy 45-50 centi átmérő műanyag virág alátét itatót. Tegyél ki méhecske hotelt. Tegyél ki néhány mesterséges adót, és amikor megy a gyerek, meg megy az unoka, akkor hetente egyszer nyugodtan nézé bele, és csodáljátok meg a madárfiókákat, hogy milyen fantasztikusak. Ugye nem azt kezdjük el mondani, hogy figyelj, ha te nem teszel ki, akkor mi fog történni, és hogy ökológiai szempontból ennek a tudományos nevű átnak, ha ez nincs, akkor nem lesz jó. Ez nem így működik. Azt kell csinálni, először az embereknek adjunk élményt, mondjuk tedd ki ezt a Miecske hotelt, oda könyökölsz elé, jönnek a rovarok, figyeld meg ezt és ezt. Ugye a média segítsége ehhez nélkülözhetetlen. Hihetetlen, hogy van egy ilyen riport, és akkor jönnek utána itt egy-két héten keresztül a visszajelző, megcsináltuk, jé, milyen jó. A húgom jut erről eszembe, ugye a nagymamám, anyukám mindig kiskertet gondozott. És akkor a húgom már családanya volt, 4 gyerekkel, de soha nem volt egy ilyen, ő úszott mindig, soha nem volt egy ilyen kertészkedő típus. És emlékszem, már jócskán felnőtt volt a 30-as éveiben, és egyszer valahogy, mit tudom, anyutól vagy alakítő kapott borsót talán is. És rávette magát, hogy a kertben csinált egy ilyen kis földecskét. És emlékszem, amikor írta és mondta, hogy hát elvetettem a magot, és kikelt. Ugye? Hát ugye, amióta világ, a magok kikelnek. Igen, de ez az egésznek a lényege, hogy ha mi a média segítségét is igénybe véve el tudunk jutni az emberekhez, és tudunk nekik mutatni olyan nagyon olcsó eszközöket, módszereket, megoldásokat, amihez ilyen élményhez juthatnak, akkor egyre többen kapcsolódnak be, és elérjük azt a természetvédelmi célt, hogy mondjuk több beporzó rovarnak legyen mondjuk szaporodó helye. Vagy mondjuk veszélyeztetett, nagyon nagy 60%-os állománycsökkenést elszenvedő fecskéinknek nem verik le a fészkét, pláne nem lakottan, és egyre több helyre kerülnek ki most már több 10 000-es nagyságrendben mesterséges fészkek. Tehát ezt így lehet jól elérni. Tehát a Madártani Egyesület legfontosabb programja a lakosság egészének megszólítása, ezen belül persze vannak célcsoportok, és pont ez a célcsoporti munkának egy részét teszik ki a nagy pályázati munkák. Ugye megvan egy olyan előnye is, a pályázat, amikor pályázatot adunk be, akkor a pályázatra kapunk pénzt, de azt nem is nagyítóval, mikroszkóppal nézi az ellenőrző Európai Uniós szerv, hogyha te azt írtad, hogy 54 kilométerre kérsz pénzt, hogy elmenjél ide, akkor az 54 kilométer legyen, és ne 180 fokkal ellentétesen. De amikor mi az emberekkel beszélünk, általában madárbarátkert programozunk, erre például nincsen Európai Uniós life. Mit tudunk csinálni? Megszólítjuk az embereket, az emberek azt mondják, jó, ez a Madártani Egyesület, ez egy olyan szervezet, ahhoz érdemes csatlakozni, befizeti a tagdíjat nem fogjuk mi elkölteni, nem tudom én, bármire, hanem finanszírozzuk a programon kívüli tevékenységet és munkát, vagy amikor az embereket megszólítjuk, figyelj, oké, ha tudsz, akkor adjál nekünk egy évben 2000 forintot egyszer. Tehát ez a független forrásteremtés nagyon fontos, mert az így befolyó összegekből tudjuk a hétköznapi, mindennapi munkát finanszírozni, és egyébként ugye klasszikus dolog lehet az, hogy arra hivatkozik az ember, hogy mennyire nincs pénz. Azért szerencsére a mai világban, különösen az Európai Uniós csatlakozásunkat követően, alapvetően a Madártani Egyesület természetvédelmi munkájának a gátját nem a teljes forráshiány jelenti. Persze, hogyha mondjuk tízszer ennyi lenne, vagy mondjuk most mondok valamit, hogyha valaki ránk hagyna mondjuk, mit tudom én, 2000 milliárd forintot, akkor például azt tudhatnánk mondani, hogy jó, akkor ebből a pénzből meg lehetne oldani Magyarországon, hogy egyetlen madarat se érjen áramütés, mert akkor az összes veszélyes vezetéket, közép- és kisfeszültségét be lehetne tenni a földbe. De hát senki nem ad nekünk 2000 milliárd forintot, úgyhogy addig megoldjuk máshogy.
Orbán Zoltánt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kommunikációs igazgatóját hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk!